Kedves hallgatóink, Bárdos Saroltát választotta idén a Borászok Borászává a Hazai Borász Közösség. A rangos díjat nemrég egy gála vacsora keretében vehette át a Bodrogkeresztúri Tokaj Nobilis szőlőbirtok tulajdonosa. A következő percekben vele beszélget Bódisz Attila, aki először azt kérdezi a kitüntetett borásztól, hogyan értékeli az elismerést.
Nyilván nagyon örül az ember egy ilyennek, mikor meghallod a neved, és ez abszolút titokba volt tartva, tehát ott azon a gála vacsorán ott derült ki mindenki számára, hogy kikapja ezt az idei díjat. Ugye ez az egész választás úgy történik, hogy először van a grémium, aki megválasztják ezt az 50 főt, aki rákerül az 50-es listára, majd az 50-es listán mi szavazunk egymásra, így kerül kiválasztásra az első öt, és az első ötre még egyszer történik egy szavazás, tehát gyakorlatilag ez egy két lépcsős választás, és ennek a végén én a gála vacsorán derült ki, hogy ezt a címet idén én kaptam.
Ugye ez már nem az első díjad, mert ugyan egy fiatal nő vagy, de komoly borászati múltad van. Már máskor is elismertek voltál a Tokaji borvidéken, és már más díjakat is bezsebeltél, ha lehet ilyet mondani. Mit mondanak neked ezek a díjak? Mit igazolnak vissza?
2012-ben kaptam meg itthon a borvidéken az év bortermelő címet, annak is nagyon-nagyon örültem. Természetesen, illetve hát most itt ebbe az első ötben már többször benne voltam egymás után, úgyhogy az elmúlt pár évben is már ezt átélhettem, hogy ez milyen nagy megtiszteltetés, hogyha az embert a saját szakmabeli társai, saját kollégái jelölik a legjobbak közé, vagy esetleg erre a címre, úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy tényleg a szakma, akik hozzáértenek, ők igazolják vissza a munkádat, hogy jó úton jársz, jó az, amit csinálsz.
Ugye említettem, hogy komoly borászati múltad van már, és hát azt kell mondanom, hogy talán a női borászat egyik úttörője vagy, hiszen annak idején, amikor még a rendszerváltozás környékén, sőt még utána is hosszú ideig, nem volt mindennapi, hogy egy hölgy, egy lány a borászat felé vette az irányt, tehát ez egy férfias szakmának számított. Te miért gondoltad úgy, hogy borász leszel?
Hát ugye a családom bodrogkisfaludi, és a szüleim is, nagyszüleim is bodrogkisfaludon éltek, úgyhogy ott mind mindenkinek a borvidéken nekünk is volt szőlőnk. Aztán, mikor ugye a rendszer kicsit lazult, és már lehetett hozzá szőlőt bérelni, akkor a szüleim is béreltek, és így egyre több szőlő lett otthon. Úgyhogy én gyakorlatilag a szőlőben nőttem föl. Én nagyon szerettem kint lenni mindig a szüleimmel, menni ki a szőlőbe. Nyilván eleinte nem kellett dolgozni, lehetett csavarogni a Várhegyre, számtalanszor megmásztam már a Várhegyet Bodrogkisfaludon, úgyhogy én ebbe belenőttem, nekem ez volt a természetes közegem, és én ezt nagyon szerettem, úgyhogy én soha semmi más nem akartam csinálni, csak ezt. Úgyhogy ha valaki így rögtön tudja, hogy mit akar az életbe csinálni, annak nagyon egyszerű az élet.
Sárospataki gimnazista voltál, hol folytattad tovább a tanulmányaidat?
Így van, ide jártam, és érettségi után én a Kertészeti Egyetemre kerültem, úgyhogy én ott végeztem Pesten, és amikor végeztem az egyetemen, akkor rögtön itthon kerestem munkát, tehát én nem is gondolkodtam semmi másba, én nem akartam Budapesten maradni. Úgyhogy én, hát nyilván az ember egyetem elvégzése után, vagy még akkor meg se volt a diplomám, tanácstalan, hogy mihez kezdjen, és akkor kezembe került egy nagyon szép kiadvány, az volt a Tokaj Reneszánsz Egyesületnek a kiadványa. Úgyhogy én fogtam, föllapoztam a végén, ott volt egy címlista, telefonszámokkal, és én elkezdtem végig telefonálni a borvidéki borászatokat, hogy itt vagyok, borvidéki vagyok, most végzek az egyetemen, van-e valahol munkalehetőség. Úgyhogy két helyre hívtak be elbeszélgetésre, a Pajzoshoz, illetve Mádra a Royalba. És akkor végül is Mádra kerültem a Royalhoz, ott dolgoztam egy évig, és utána lettem a Degenfeldnek a főborásza egy év után.
Aztán hát gyakorlatilag ugye a saját kezedbe vetted a sorsodat. Ezeken a munkahelyeken tanultál annyi gyakorlatiasságot, hogy ezt így megmert tenni egy lépésre, mert azért az, hogy valaki így a saját maga belefogjon a szőlőtermesztés, a borkészítés gyakorlatilag teljes szortimentjében, azért kell bátorság, meg fölkészültség.
Hát ez folyamatosan jött, tehát lépésről lépésre. Először ugye szőlőt telepítettünk, és akkor utána jött csak a borászat, amikor a szőlőtermőre fordult, de hát ugye mivel borászként dolgoztam, azt azért már abban volt annyi tapasztalatom. Inkább az volt a kérdés, hogy otthon kicsibe olyan körülmények között, ahol mondjuk az embernek még nincsen meg minden eszköze, ugyanaz, mint ami egy nagy cégnél megvan, hogy ugyanazt a minőséget el lehet-e érni. Úgyhogy én magamnak ezt a szintet állítottam föl, hogyha otthon is tudok ugyanolyan jót készíteni, mint a munkahelyen, akkor érdemes ezzel foglalkozni. Tehát ez volt az első kritérium önmagam felé. És akkor én közben munkahelyet váltottam, mert eljöttem a Degenfeldtől, akkor indult ugye a Béres Erdőbényén, és oda hívott át a Béres család, tehát ott a borászat gyakorlatilag az én szakmai terveim alapján épült föl. És én a Bérestől jöttem el végül is 4 év után, amikor már csak a sajátomat csináltam, és akkor ott is azért szép lassan menet közben, ahogy lehetőség nyílt, próbáltam felszerelni a borászatot a szükséges gépekkel, és amikor már úgy láttam, hogy ez most már megállja a lábát önállóan, illetve közben megszületett az első lányom is, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ennyi mindent már nem lehet egyszerre csinálni, és akkor elköszöntem a Bérestől.
Ugye ez nagy bátorság, mert az egzisztenciális kérdés is azért, hogy az ember jó bort csinál-e. Én 17 éven át voltam szabadúszó, tehát tudom, milyen az, amikor az ember vagy jól dolgozik és megél, és vagy rosszul és meghal, éhen hal. Úgyhogy valószínűleg nagy bátorság volt tőled, és ugye gyakorlatilag ez egy egyszemélyes vállalkozás, mármint a segítőkkel együtt, de hát neked ott kell lenni a szőlőnél, aztán végig kísérni a folyamatot, stb. És akkor még a marketing, meg minden, és akkor még amikor elolvastam azt, hogy mi mindent csinálsz, akkor én azt hittem, hogy én dolgozom sokat a 4 munkahelyemmel. Na most itt ő velem szem, aki tőlem is többet dolgozik valószínűleg. Tehát hogy épül ez föl nálatok?
Hát valóban nincsen sok szabadidőm, tehát ez így van, hogy amikor jövök mondjuk a Saciért a gimibe, akkor biztos, hogy oda-vissza azt az 1 órát telefonálással töltöm, mert amit nem tudok menet közben megcsinálni, telefont elintézni munka közben, azt legalább az autóban hasznosan töltsem az időt. Ugye ez egy olyan szakma, ahol mindig változik a teendő, tehát mindig egyrészt alkalmazkodunk az időjáráshoz, meg az aktuális munkákhoz, és mindig azt szabja meg, hogy mivel kezdünk, mi az első munka, tehát ma is csináltam már nagyjából 4 dolgot. Úgyhogy az időjárás meg az éppen aktuális munka az nekünk szabja az utat, hogy merre kell haladni. Szőlőben nagyon szeretek kint lenni, sajnos arra van a legkevesebb időm, hogy ott minél többet kint legyek. Ugye a borászat, ami nyilván megint az én feladatom, próbálom az adminisztrációt átadni a kolléganőmnek, mert egyrészt nem is szeretem, meg elfecsérelt időnek tartom, és hát biztos sokan is tudják, hogy mennyi papírmunkája van egy borászatnak, és nálunk minden egyszerűsítésből a végén az lesz, hogy sokkal bonyolultabb lesz minden, tehát amíg eddig 5 perc alatt csináltunk meg valamit, most már 1,5 óra, tehát iszonyatos papírmunka van, amit én próbálok elkerülni, mert nem sok hasznát látom az egésznek. És hát akkor ezen kívül még ott van ugye a borkóstoltatás, a vendégek fogadása, mert ha azt mondom, hogy valakinek átadnám, vagy valaki beugrik helyettem, akkor nem jönnek el. Tehát akkor azt mondják, hogy megvárnak, és majd legközelebb. Úgyhogy azt már megint szeretem én csinálni, mert tudom, hogy azért jönnek egy kis céghez az emberek bort kóstolni, és azért nem egy nagyhoz, mert a borásszal akarnak találkozni.
Mikor érezted azt, hogy márkanév lettél?
Márkanév lettem?
Igen, hát szerintem igen. Hát azért, akik egy ilyen kis borászatot keresnek, most is említetted, hogy nem a Nobiliszt keresik, hanem a Bárdos Sarolt, tehát vagy hogy emlegetnek ugye a Bárdos Sacit. Tehát, hogy mikor érezted azt, hogy elkezdett a neved jelenteni valamit a borászati szakmában?
Akkor arra nagyon emlékszem, hogy mi volt az, ami nekem olyan nagyon jól esett. A Disznókőbe cégen belül a francia szaktanácsadókkal ők mindig csinálnak egy borvidéki kóstolót, és átkóstolják a többiek borát, és amikor legelőször fölhívtak a Disznókőtől, hogy a sajátomból kérnek bort, és hogy vigyek be egy asszút, mert hogy ők most éppen asszút fognak házon belül kóstolni, akkor éreztem azt, hogy ez akkor már a borvidéken belül is fontos, vagy említésre méltó, hogy milyen bort készítek otthon. Úgyhogy erre nagyon emlékszem, hogy ez egy ilyen emlékezetes pillanat volt nekem.
Hogyan gondolkodsz a borról? Tehát egyrészt milyen borokat készítesz, és mire figyelsz oda, amikor, hát ugye ez egy hosszú, mint hogy beszéltük, egy egész éves folyamat, sőt valami több éves folyamat. Hogyan gondolkodsz, hogyan kezelgeted, gondozgatod a borokat, meg hát már ugye a szőlő szemeket is?
Ugye alapvetően a bornak a minősége leginkább a szőlőbe dől el. Utána persze a borászatban mi még nagyon sokat tudunk rajta rontani, de a legfontosabb, hogy milyen szőlőt termelünk. Tehát jó szőlő nélkül nem lehet jó bort készíteni, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a szőlő az jó állapotú legyen, egészséges legyen, jó időpontban legyen szüretelve, ne legyen semmiféle betegség rajta. Úgyhogy ez az első, és hát nyilván az, hogy jó termőhelyen legyen, tehát ez egy nagyon fontos, hogy az ember jó területeket tudjon kiválasztani, ez az alapja mindennek. És az már talán közhely, amikor egy borász azt mondja, hogy mindig jobbat szeretne készíteni, de tényleg ez munkál az emberben, hogy mindig jobbat készíteni, hogy az előző évekből egy kicsit tanulni, és azt, amit tapasztalatot megszereztünk, azt a következő években még jobban, még ügyesebben csinálni. És hát nyilván én olyan bort szeretnék készíteni, amire az egész borvidék büszke lehet, tehát nem csak nekem, mert a tokai borászként szerintem az óriási felelősség, hogy mi nem, elsősorban nem rólunk szól a történet, hanem egy 800 éves borvidékről, úgyhogy nekünk olyan bort kellett tenni az asztalra, ami a világon mindenütt megállja a helyét.
Ugye vannak sztereotípiák a tokai borral kapcsolatban, az egyik az, az hogy ugye a száraz bor az a férfias bor, igen, a nőies meg az édes bor. Na most ez már ott hal meg, hogy én például az édes bort szeretem.
Tehát annak nagyon örülök.
Eléggé férfiasnak gondolom magam, de hát mégis az édes bort szeretem. Te, mint nő, mit szeretsz jobban csinálni? Vagy a te szívedhez mi áll közelebb? Tudom, hogy az édes gyermekét az ember nem tudja megkülönböztetni, de te milyen típusú borokat szeretsz a legjobban?
Hát, ha az ember asszút készíthet, azért egy ünnepnap. Tehát az, hogyha tudunk asszút szedni, és amikor elkezdjük földolgozni, akkor mindig szoktam mondani a kollégáknak, hogy ez a karácsony után a második legfontosabb nap az éven, amikor asszút készíthetünk, tehát az tényleg egy annyira csodálatos dolog, amikor leszedjük kézzel, összegyűjtögetjük, és egy egész évnek a munkáját elkezdett földolgozni, tehát az egy különleges élmény, és tudod, hogy ilyen a világon sehol nincsen, ez egy páratlan ritkaság, és erre szerintem sokkal büszkébbnek is kellene lennünk. Úgyhogy az asszú az tényleg mindig egy különleges pillanat az ember életében szerintem, amikor asszút készíthetünk, de úgy azon belül egyébként nekem mindegy, hogy az összes többi. Tehát nekem ugyanolyan fontos a muskotáj, vagy a száraz furmint, vagy a pezsgő alap. Tehát én mindegyiket, ezt így nem választom már azon belül szét, hogy melyiket szeretem jobban.
Hogyan érzed a saját példádon keresztül, hogy merre tart maga ugye Keresztúr, a borvidék, és hát az a fajta szemléletű borászkodás, amit te képviselsz, ez hogyan alakul a célközönség részéről?
Hát ugye én alapvetően egy optimista ember vagyok, és nagyon bízok benne, hogy a borvidéknek mindig egyre jobb lesz. Nyilván azt tudjuk, hogy óriási hátrányokat kellett leküzdenünk, és nagyon sok minden fejlődni valónk volt, és talán még van is a borvidéken, az egész régiót tekintve, ha csak az úthálózatot nézzük. Tehát nagyon sok mindent kellene még fejlődnünk, akár az utcaképeket rendbe tenni, tehát nagyon sok olyan dolgot lehetne még mondani, amit úgy regionális szinten is jó lenne fejleszteni, mert ha az ember elmegy esetleg Ausztriába vagy Toszkánába, akkor látod, hogy mennyire rendezettek az utcaképek. És azt tudni kell, hogy a fogyasztó azt fogja nézni, eljön egy lengyel turista, megnézi, hogy ilyen Tokajhegyalja, ilyen Toszkána, és azt fogja mondani, hát ez rendezettebb, menjünk oda. Tehát nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk szerintem, de hát az egyértelmű a fejlődés, hogy egyre szebbek a városok, egyre több épület van felújítva, egyre több jó étterem nyílik a borvidéken, tehát nagyon sok mindenbe fejlődtünk szerintem, úgyhogy én ebben nagyon bízok. Az biztos, hogy a borvidék maga az ismert alapvetően, ha más nem, a fogyasztók már legalább hallották külföldön a Tokaj nevet. Lehet, hogy nem kóstolták, de legalább már ismerősen cseng a fejükbe, és ez egy óriási szerencse, meglehetőség nekünk.
Otthon nálatok mennyi szó esik a borról, hiszen megbeszéltük, hogy sokat nem beszélünk a férjedről, nem keverjük össze a dolgokat. Tehát ugye dr. Molnár Péter a férjed, aki egy meghatározó személyiség a borvidék életében, ha lehet így mondani, és én egy olyan gyerek vagyok, akinek az édesapja férfi szabó, az édesanyja női szabó volt, és állandóan azt hallgattam, hogy hogyan kell valamit levendlizni, meg stircelni a zsabót. Tehát, hogy nálatok otthon ez hogy zajlik?
Hát óhatatlan szerintem ez minden családban, ahol hazonos szakmában dolgoznak, szerintem ez elkerülhetetlen. Ez biztos, hogy a gyerekeink is hallgatják, biztos, hogy néha ők is unják, tehát ez szerintem nem lehet, de az ember nem tud kilépni a saját bőréből, és nem tud megszabadulni tőle, nem is akarok tulajdonképpen, hiszen erről szól az életem. Úgyhogy ha valami aktuális van, vagy érdekesség van, az óhatatlan, hogy megbeszéljük este otthon.
Hát a végén miről is beszélhetnénk másról, mint hogy mik a terveid, tehát miről álmodsz, mit szeretnél megvalósítani, hogyha így most lenne egy varázspálcád, és akkor így gyorsabban tudnál haladni, mint ahogy egyrészt a borvidék, mert ugye az is egy valamiféle fejlődési keretet ad, de hogyha lenne egy varázspálcád, akkor mi az álmod, mi az, amit el szeretnél érni, mi az, amit megvalósítanál?
Hát ha lenne egy varázspálcám, akkor biztosan ez, amit az előbb is beszéltem, hogy legyen egy ilyen mézes kalács rendezettségű borvidékünk, és legyen sok érdeklődő turista körülöttünk, akik kíváncsiak a borainkra. És tényleg ne csak ilyen sztereotípiák mentén haladjanak, hogy ó, tokaj csak édes, vagy ó, én nem szeretem az édesbort, hanem legyen sok érdeklődő turistánk, aki idejön rendszeresen, minden hétvégén, az évnek minden hétvégéjén megteljen a borvidék, látogassák végig az éttermeket, nézzék meg az érdekességeinket, a várakat, tehát annyi minden gyönyörűség van Zemplénben és Tokajhegy alján, hogy szerintem ezt még messze nem aknáztuk ki annyira, amennyire lehetne, úgyhogy ha lenne egy varázspálcám, akkor biztosan ezt intézném el vele.
Kedves hallgatóink, Bárdos Saroltát választotta idén a Borászok borászává a hazai borászközösség. A díjazott Bodrogkeresztúri borásszal Bódisz Attila beszélgetett.